áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Amen. Szeretném az első itteni szolgálatom előtt, nem is számoltam össze, mennyi lesz néhány, kedvesre, ha élek, befejezem, és szerdán szépen csendesen visszatérek Nyíregyházi otthonomba az Isten segítségével. Szeretném a tervezett szolgálatokra nézve előre bocsátani azt a keretet bemutatni, amelyen belül szeretnék mozogni. Mivel, ha én fogalmazom, mert a sehogy se jó és nem hiteles. A példabeszélek könyve 8. fejezetéből fogom olvasni az újfordítás szerint, mindig az újfordítást használom. A 8. versről kezdve, bocsánat, 6. versről kezdve olvasom, a példabeszélek 8-as. Egész a 11. végéig. Ez az ige mondja, nem én, de teljesen egyetértek vele, és a lelkem vele mondja. Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok. Ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok. Mert szám igazságot szól. Ajkam utálja a gonoszt. Számnak minden szava igaz. Nincs bennük családság vagy hamisság. Mind világosak az értelmeseknek. Az ismeretre vágyóknak érthetők. Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt. Inkább a tudás, mint a színaranyat. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Ebben benne van mindaz, amit nekem mondani kell, amit teljesíteni kell, és most fel fogom olvasni azt a bibliai részt a Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 41. versről. Ismét az újfordítást használom. Elolvasom a részt végéig. Lukács 19.41. Amikor közelebb ért és meglátta a város, megsiratta azt, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid elől. Mert jönnek majd olyan napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kivízni azokat, akik ott árusítottak. Ezt mondta nekik, meg van írva, és az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Aztán naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a népvezetői pedig arra törekedtek, hogy elpusztítsák. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Ismét először egy bevezetés. Tudjátok, hogy már körülbelül 40 éve lehettem lelkész, amikor egy félelmes dolgot meglátott az velem az Isten. Most már 78 éves vagyok. 51 évi szolgálattal mentem nyugdíjba, hivatalosan, de hát több volt az be. És pedig az, hogy minden ige hirdetés egy lehetetlen vállalkozás. Meghaladja az emberi erőt. Lehetetlen dolog, hogy egy ember, most én vagyok itt előttetek, de bárki legyen. Egy ember, akit a bűn teljesen tönkretett, megrongálta az értelmemet, meghomályosította a szememet, megrontotta a hallásomat, meggyötörte a szívemet. Ezzel az emberrel, ezekkel a képességekkel meg kell ragadni az Isten csodálatos szent titkait. Úgy kell megragadni, hogy aztán tovább tudjam adni hozzám hasonlóan tönkretett embereknek. És megtörténik a csoda. Jézus itt volt ezzel a Jeruzsálemi templomban. Eljön az óra, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, akik hallják, élnek. Az én feleségem 20 éves, kedves, ártatlan, aranyos ajánl volt, de halott volt. Meghívta egy barátnál, hogy gyere egy Biblia órára, egy Betánia órára. Elment. Veled voltam. Kijött élve. Azt énekelték a 85. hallóját. Itt van szívem, neked az a úram, neked kialkotál. Mikor a végére értek az éneknek, a Dobos Vardit újjászületet. Isten csodákat művel. Mindenkinél másképp történik. Itt is vannak még halottak. Nem mindenkiben van élet. Megkérdeztem a vezetőtől, hogy körülbelül milyen összetételű a tábor. Hát ő nagy jó indulattal, ugye ő az atya azt mondta, hogy 70-80%-a hívő, majdnem hívő, alig hívő, majd még hívő, azután hívő, sehogy se hívő. Tehát jó vagy is ez. De igazat mondod, mert így van. Én nem tudom, hogy kikben van élet. De egyet tudom. Aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Utaztam a vonaton, az Intercity-n, elég gyorsan megy és jó szoros volt a hely. Én nem úgy beszélek, mint a Jehova tanúi, hogy valaki neki megyek feljel. Hát imádkoztam azért, hogy tele van a fülke, hogy tudjak valamit valamit tenni az Úr Jézusért. Végignéztem a társaimat, hát el voltak merülve különféle lapokban. Nem szoktam azt, hogy aki erre vigyázz figyelme prédikálni, akkor tegye már azt a sportűságot. Ne. Azt mondja, menjen ki, azt mondta volna nekem. Hanem imádkoztam, látom, hogy szemben velem egy fiatal lányom, 18 év körüli. Elég szende hajviselete volt. És olvas valamit, hát nem mertem bele kokuskálni. Beteszi újszövetségi írás magyarázat. Nem az én emberem. Mondom neki, hogy ugye Debrecenben jön a református kollégium. Nem, kérem, én katolikus vagyok. Miért? Azt mondja, katolikus hitoktatva leszek, arra készülök elő, és megyek vizsgálni. Mondom, hogy magában van már éle. Nem értette. Mondom, újjászületett. Persze, amikor megkeresztelte. Na neked. Mondom, ügye figyeljen. Én 54-51 év alatt megkereszteltem körülbelül 1000 gyereket. Egy sem született újjá. Attól a vissza. De nekem azt mondta a papom, jaj. És azt mondom, tudja ki maga? Maga egy nagyon-nagyon sajnálatra méltó halott. Egy elegáns halott. Halottakat fog tanítani. Halott tanít halottakat. Így mondta Jézus, vakvezet világra van. Magában nincsen élet. Kiment a lány az Intercity fülkejéből, akkor ők leült, és elkezdett sírni. Fölnézettem, kényeztem, halott vagyok, halott. De van egy ígéret, akik hallják, hogy Isten fiának szavát éljek. Küldök magának kazettákat majd, hallgassa meg, és meglátja élettámad magában. Ebben egyeztünk meg. Küldtem kazettákat, nem válaszolt eddig, ennek már van 2 hónapja. Gondolom, elmentem a papjához, aztán jól meggyóntatta, nehogy velem folytassa a kapcsolat. De megmondhattam neki, hogy aki a fiú, azért az élet. Úgy sajnáltam, újjá születtem, amikor megkeresztettek, hol tart ez? Az óriási római egyház bűne. Na most rátérek az igen magyarázat röviden. Jézus sír. Van itt valaki, aki ki tudná fejezni azt a fájdalmat, amit az Úr Jézus átélt. Azt szokták mondani, a nők hamar sír, a kislányok még hamar, a férfiak nehezen. De mikor az a valaki sír, aki által Isten a világot teremtette, aki most is hatalma szavával tartja fel a mindenséget. Jézus sír! Sokáig úgy gondoltam, erről nem szabad prédikálni. Ki tudja ezt megmagyarázni? Közeledett a város és megsiratta. Látta a város, megsiratta. Most ebből kiindulva szeretnék először kérdéseket feltenni. Nem kell hangosan válaszolni, de belől kopog a kérdés. Belől tessék válaszolni. Aki önmagának hazudik, a legnagyobb ostobaságot követi el. És aki olyan dolgot helyesen, ami kárára van, az önmagát károsztatja. Boldog, hogy nem ítélje magát abban, ami helyesen. Jó válaszokat adjatok magatoknak. Első kérdésem, hogy mikor sírtatok utoljára. Most mindenkinek szól, nem számít, férfi vagy nő. Másik kérdés, ez egy kicsit talán meggondolkoztat. Egész életetek folyamát gyorsan átlózva, mikor sírtatok a legfájdalmasabban? Melyik volt az életnek a legfájdalmasabb sírása? Ez csak mögés volt, de sírt a szív. És miért? Volt értelme? Ki igaztalt meg? Hogy múlt el a sírás? Hogy múlt el a fájdalom? Felmondok egy példát. Máté Szalkán jártam is. Gépkocsim elromlott, vonattal kell hazamenni. Felszálltam a vonatra. Elindítja a főnök a vonatot, aztán leinti. 3 kopa asszony rohan messzéről lengetik, ahogy kocsarat, hogy már várják meg őket, úgy látok, ismerte őket. Megállt a vonat, felhajították a kosaraikat, felugrottak, óriási kacagással. 3 kopa asszony, meg én 4-en voltunk az egész hosszú fülkében. Nagyon kacagtak. Egy kis köztes alacsony asszony kimelegedve, nagyon hangosan kacagott. Mikor előtt a kacagás, kapcsolatban egy első indítás, hogy szól is meg ezt a kis kacagó idősen asszony. Megkérdeztem tőle, hogy ugye nem haragszik meg, ha valamit mondok. Tessék! Mondja meg igazán, ennyire boldog, mint egy kacagot? Rettenetes sírásba kezdett. Azt mondja, uram, maga nem tudja, ő tudja. Tegnap este elment a férjem egy másik asszonyjal. Itt vagyok magammal, annyi év után. Kacagok, hogy ne fájjon semmi, nem akarok gondolkozni. Nagyon sírt, nagyon. Mert nevetés közben is fáj a szét. Benne van a Bibliában. Úgy sajnáltam. Beszéltem neki valaki, aki soha nem csalja meg, aki mindig hűséges. Ő szeresse ezután. Nem tudom a folytatás, hogy volt tovább. Akkor tovább kérdezek. Megkérdem, hogy ontottatok-e már valamikor hamis könnyeket? Vannak hamis könnyek. Saul király 2-szer zokogott nagyon, amikor Dávid meghagyta az életét. Igaz, hogy Dávid fiam, te lesz Izrael királya. Utána fogjátok meg. Ide hozzátok élve vagy holtan. Milyen könnyek voltak ezek? Hát Orpa meg Rút, amikor mennek Naomival hazafele Betlehem felé, közelednek a Moab határhoz. Naomi nagyon bölcs volt, édesanyja, én nem tudom garantálni nektek a zsidó földön a zsidó férjet. Gondoljátok meg. Mit mond Rút? te néped az én népem, Istened az én Istenem, ahol meghaltott, ahol meg Orpa pedig, addig sírva mentek. Orpa megfordul, visszamegy, megtaposta a saját könnyei sárba. Én találkoztam emberekkel, akik sírva tettek vallomást a bűneikről, életüket Jézusnak adták, aztán visszamentek újra a világba. Megtaposták a könnyeiket. Figyeljünk csak, szeretnék olvasni az igéből, mert azt hiszem, hogy az a leghatékonyabb, ha alátámasztom Isten igéjével. A Siralmak könyvéből kijelöltem egy helyet. Így hangzik a Siralmak könyvének a harmadik részében, a 39. verstől. Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Ez a jó sírás. Rögtön elmaradt. Amikor én oda jutok, ahogy itt van, inkább vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz. Tudjátok, onnan a teremtett világban mindennek van törvénye, de lelki törvénye. Látjátok a lámpákat, ugye? Elég gyenge, de nem baj. Ha ilyen volna, hitetek, baj lenne. Tessék arra gondolni, most egy egyeniség. Ugye, hogy az ember tétén pont azt látja, amit nem világít. Ez mindig így van. A fizika törvénye ez. Ha én közel jövök ez a lámpához tízegységgel, százszor erősebb a fény, nem tízszer, százszor. Ha számolodok tízegységgel, százszor gyöngé. Isten beleteremtette a fizika világába lelki törvényt. Ha én közeledek Jézushoz egy kicsit, a nézetével nő meg a fény és az erő. Ha távolodok, abban mértékben csökken. Elmegyek Jézustól 10 lépést, akkor százszor gyöngébb a hatása, fénye és ereje. Ezt jól ezt meggondolni. Erről majd fogok beszélni. Nincsen kicsi bűnés, nincs kis eltávolodás. Nincs kis elszakadás. Mit mondott elő mélek? Naomi férje. Egy időre menjünk át Moab földjére, még Betlehemben elmúlik a szegénység. Mennyi időre ment át? Eltemették Moab földjén, eltemették Málont és Kilont a két fiát. Egy kis időre ment át, és ott maradt. Kérek mindenkit, őket a fiataloknak szól ez, ugye most nincs ki a legidősebb itt rajtam kívül. Mennyi tetszik menni? A gyerekkor. Nagyon szeretném megmondani a fiataloknak, különösképpen, hogy nincsen kicsi bőn. Nincsen kicsi simogatás, nincsen kicsi hátrafordulás, nincsen egy kicsi érintése, nincsen egy kicsi álmodozások, ábrándozások, tisztátalanok. Ha tisztátalan, kicsibe is az. Tudjátok, hogy kint a Tajgába, ahol én jártam, túl a sarkkörön, egy csodálatos szörvény mutatott meg Isten. A legdrágább prémes állatok ott vannak, 50 fokos hidegben szórakoznak, udvarolnak egymásnak, jó dolgok van. Nem fáznak, olyan finom bundájuk van, de nagyon tiszta. Nem szabad lelőni őket, mert a golyó kilukasztja a bundát, hanem szépen beszorítják egy mocsár területre, az a kicsi állat ekkora, olyan, mint egy nagy macska. A két hátsó lábára áll, visorgatja a fogát, a szemét, és hagyja magát megfogni, rádobják a hálódán, nem megy bele a mocsárba. Prédikáltak nekem azok az állatok, láttam, inkább a halál, mint a mocsár. Énekelt a szívem is, egy életen megtanultam, inkább a halál, mint a mocsár. Tanuljátok meg, inkább a halál, mint a mocsár. Azok a tudatlan prémes állatok tanulnak lesznek sok ember ellen. Nem mentek bele a mocsárba, inkább a halál. De a tisztaságát nem kentenek. Gyönyörű szép prémes állatok, ekkorán. A szovjetunió árulta fel őket, pocsán, mert ott ingyen szedte össze. Nem fizetett a ott lakóknak semmit. Megfogták, eladták a prémet. Most akkor van egy ilyen kérdésem, hogy most gondol-e látok valaki könnyes szemmel? Van-e ott örösetek valaki, aki könnyes szemmel gondol rátok, mert nagy fájdalmat okoztatok neki, és nincs elrendezve? Vannak-e olyan könnyek, amiket nem felültetek le, mert miattatok csordult ki? Tovább kérdezek. Sírtál-e olyan valaki miatt, akit nagyon szerettél, és nem érdemelte meg? Szenvedtél-e olyan valaki, akit nagyon szerettél, és nem becsülte meg? Tovább folyik a kérdés. Most egy nehéz kérdés lesz. Fájt-e neked valamikor a Krisztus keresztje, a Golgota? Két nagy csodát találok, itt a szégyen elfér. Isten szerelmét látom, hogy szívem vagy bűnei. Így mondja az ének. Fájt-e nektek valamikor a Krisztus keresztje? Amíg oda nem jutunk, hogy ez nagyon fáj, addig nem láttunk és nem tudunk semmit. Most ott voltam Szlovákiában, Komárom közelében nem régen prédikáltam ott. És énekelt a gyülekezet teljes erővel, ó bűnöm, szörnyű bűnöm, mely téged így kizár. Álltam a szószéken megdöbbenni, majd de bátran énekelnek. Szóval vége volt az éneknek, megkérdeztem a gyülekezettől. Van-e itt valaki, akinek a szívében nincs a Krisztus? Mert hogy csak egy is van. Saját magát ítélt el. Azt énekeltétek, ó bűnöm, szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ha nincs bent, akkor ki van zárva? Testvérek, egyet meg kell jegyezni. Az Úr Jézus soha nem töri be az ajtót. az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja. Én sehol nem olvastam, ha meg nem nyitja, betöröm. Elmondtam olyan sok helyen, és voltam 8 hónapig börtönben. Az oroszok olyan figyelmetlenek voltak, a börtönajtón belül nem volt kilincs. Csak kívül. Én nem tudtam kinyitni, de az ember szíven csak belül van kilincs. Jézus nem tudja kinyitni, ha én nem nyitom ki. Nem úgy valaki azt mondja, nekem sokan mondták, ha akar az Úr, majd megtérít. Nem fog megtéríteni, ha én nem akarom. Ha én nem akarom, nem lesz meg. Prédikáltam Pesten egy gyülekezetben, a lelkész egy megtért testveres, utolsó percben magához tért. Az ott óriási táblát tett ki, ezt írottam már, hogy egy rettenetes akarat. Sokan megkérdezték, hogy miért, óriási tábla volt. Az a rettenetes akarat, hogy nem azt akarod, amit Isten akar. Mi az Isten akarata? Az, hogy minden ember üdvözlőjön, az igazság ismereté eljusson. Kérdezem, kinek az akarata érvényesül? Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözlőjön. Üdvözül minden ember? Kinek az akarata érvényesül? Az ember akarata. Ha Isten akarata érvényesül, akkor minden ember üdvözülne. Hogy volt az igében? Nézzük már meg még egyszer, amit olvastam. Hadd beszéljön a Biblia. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemed. Később. Elmondok nektek egy rettenetes történetet, mert rettenetes volt. Debrecenben jó ideig látogattam a kórházat, mint kórházi lelkész, Beregszárban és mindenütt, ahol volt kórház, megengedték, bemenjek. Egy kedves orvos volt, istentelő ember lehetett, azt mondja, menj be abba a szobába, egymagában egy fiatal ember már el van különítve, legfeljebb reggelig él. Próbálj vele beszélgetni. Bementem halálsápadtal vékonyan, ott fekszik egy fiatal ember, 24 évet lehetett. Mondtam, hogy református lelkész vagyok, és azért jöttem, hogy mint beteggel beszélgessek. Egyszerre megtelt rettenetes erővel. Én tudom, hogy maga miért jött be. Látom a nővérek susognak, majd el vagyok különítve. Lelkész úr, én meghalok, nem sokára. Legyen átkozott az apám, verje meg az Isten az anyámat. Nekem otthon saját házam van már, gépkocsim és motorkerékpárom, és rengeteg pénzem a bankba, de megfosztottak a legtöbbtől, a legfontosabbtól, a legjobbtól. Félek, meg fogok halni, mi lesz velem, hova megyek, mit ér most nekem a ház, az autó, a motorkerékpár, az Isten verje meg a szüleimet. Meggyengültem. Én még soha ilyet nem hallottam. Megáltozta a szüleit. Megfosztottak a legfontosabbtól. Érti maga, félek! Próbáltam beszélni, mindig közbevágott. Átkozott az apám, átkozott az anyám. Kifosztottak. Mit ér nekem, amit adtak? Rettenetes volt. Próbáltam neki beszélni az Úr Jézusról, hogy ennyit tudtam mondani. Ha a szülők hibáztak, mert nagyon hibáztak, védkeztek. De maga már 24 és 23 éves. Nem látta ezt a teremtett világot? Hogy nem kérdezte meg, hogy ki alkotta? A teremtett világból meg lehet ismerni a teremtőt, a fogályoknak ez az ígéletük. Mert nem keresik azt, akinek a gazdaságában élnek. Miért nem kereste azt az Istent, akiről a szülei nem beszéltek? Megint elkezdett átkozódni. Én kimentem, vizit volt, reggelre meghalt. Annyiszor hallom azt a rettenetes kiáltozást. Nem tudom, hogy temette el a lelkét, mit mondhatok. Biztos dísért a nagy szülői szeretetet, amelyel gondozták, törődtek vele. De még soha nem hallottam, és legyen átkozott az apám is az anyám. Ezt azért kellett nekem hallani, hogy sokfele elmondjam. És tudja a szülőket, ti is lesztek majd szülők. Vigyázzatok, hogy a gyermekeitek által rátok ne szálljon. Ha nem tudjátok oda vezetni az Úr Jézushoz. Majd fogok beszélni még ebben a kapcsolatban másról is. A sírásról beszéltem. Mikor már én kiszabadultam a lágerből is. Összegyűjthettem Isten kegyelmével az amnestiák nyert hívőkben egy szép kis gyülekezetre, 70-en voltunk körülbelül. De nekem tudni kellett mindenkinek, hogy kicsoda a rendőrség állandóan nyaggatott, zaklatott. Már nem zártak be az összegyűjtelekért, de atombombagyárat építettünk, ezért minden emberre tizen figyeltek. A rendőrség állandóan hívogatott, hogy miféle összegyűjtel, hol az engedély. És egyszer bejön egy fiatalember, ázsiai, már nem tudom, mi nemzetiségű volt, olyan félbarna, nem afrikai. Tele volt tetoválva, egész teste, még az Órahegyén is voltak rajtok. Mert a mappián belül minél több a rajz, annál nagyobb a tekintély. Azok a nagyok, akik tele vannak rajzolva. Lejut a terem közepére szembe velem, így most itt ülök, így lejut, és elkülönítette magát mindenki, teljesen külön. Ha befejeztem a prédikációt, oda mentem hozzá, ki vagy, hogy jöttél, de azt mondja, hagyjál nekem békét, ne gyere ide, hagyjál sírni. Azt éreztem, amit Mózes. Vedd le a soroidat, mert a hely, ahol áll a szent. Ez most a bűne is iratja. Három vasárnapon át nem lehetett hozzátok. Negyedik vasárnapra megcsendesedett. Oda mentem hozzá, már nem sírt. Ez meg József testvér. Sírom, mert rengeteget védkeztem, én többször is gyilkos vagyok. Látod a testemet? Soha nem tudom lemosni. De a bűneimet lemosta Jézus vére. Én sírok, mert ekkora kegyelmet kaptam. Hálából sírok, érted te? Úgy meg voltam rendőre. A lágerbe tértek. Találkozott a szívekkel. Sírok, mert nagyon sokat védkeztem, sírok, mert nagy kegyelmet kaptam. Olyan boldog volt ez az ember, úgy irigyeltem. Nem sokára kapott engedélyt, és az északi földön hazatérhetett. Előttem van mindig az arca. Ahogy közeledett az Úr Jézus, persze ő neki mindig minden közel van, de itt fejezik, hogy megértsük. Elkezdek sírni. Most tőletek kérdem meg, hogyha ugye az Úr Jézus egészen közelről megnéztitek, ezt helyesen, mert így kell mondom, ha közel jöttök hozzá, mire indítjátok? Akkor segítek a kérdéssel. Szereztetek valamikor az Úr Jézusnak örömet? Azt mondjátok erre belőle, hogy mintha egy ember megsér az angyalok körülnek. Akkor most kérdezem a kérdést. Igaz, hogy most az Úr Jézus örömére éltek. Tessék összintén felelni belőle. Én most Jézus örömére élek. Ha nem tudtok igen mondani, nagy baj van. Nagyon sok a pilóta, mindenfelől merre járok. Eljönnek egy táborba, konferencia, szeretnék magukat, megördülnek, nagy de jó. Várják a következő szopókádat. Megkérdezem, hogy az Úr Jézus örömére éltek-e? Ha nem, akkor nagy baj van. Ezzel változtatni kell. Minden egyes részvétel egy Isten tiszteleten bűnnél válik. Ha nem neveli a szeretetemet, szófogadásomat, ragaszkodásomat, háladásomat, örvendezésemet, az én drága megváltomban. Higgyétek el, hogy a boldog életre vagyunk elhívva. És a szomorúságnak, keserűségnek, unalomnak, szürkeségnek egy oka van. Vagy nem szeretem őt. Aki szerelmes, olyan szerelemben szerelmes, hogy a másiknak a szeretete még vagyok, azt olyan boldog lehet. Elmondtam már egy beszélgetés közben. Több helyen, ma már annyit beszélgettem, hogy alig állok a lábamon. Szerencsére 4-8 szobban makarom, esek ágyra esettem. Mikor megoperáltak, egy egyszerű vakbérműtét volt az orvosnak, egy kedves orvos, rutin munka, alig nézett oda, megcsináltak. És apáták szolgáltak, végig az orvosok nem tudták feltölteni a kórházat a maguk kis cetrájóval. Oda jön műtét után egy kedves apáta, ugye nagy kemény gallérok, minden. Kérem, fogja meg a nyakamat, másikban lábam fogta, ráteszik a tolótéket. Mondom, nővér, én még apátat nem öleltem, hogy kell? Azt mondja, lejátszom már, fogja meg a nyakamat. Olyan, úgy akármi sem kemény gallért éreztem, apáta nem úgy kell. Megfogtam a nyakát, vetett az ágyra, betolnak, megvesznek az ágyon, akkor látom, hogy egy gyűrű van a kezén. Azon nővér, hát ez meg micsoda? De mindjárt megmondom, lehúzta. Jól nézem meg, benne van a főlegényem nevű és az eljegyzés dátum. Benne volt ilyen nagybetűkkel, hogy Jézus, és a nap, amikor fogadalmat tett. 50 éves volt már, de olyan boldog. Látja a lelkét, oda a főlegényem neve meg az eljegyzés dátumot. Nem sokára megvett az esküvő. Úgy sírtam. Egyébként mindig azt hittem, mindjárt katolikus, sötét, mint az éjszaka, de nem mindegy. Ez egy csodálatos, kedves nővér volt. Úgy megszerettem. Büszke volt a főlegényére. És vallásat róla. Amikor a szeretet, két szeretet találkozik, ott nem lehet boldogtalanság. Minket a világ teremtés előtt már szeretet. És amikor igazán szívből viszonozok, ott csak öröm lehet. Aki közületek van közönyös fára, kettelen céltal azért van, mert nem viszonozza az örökké való szeretetet. Lehettem olyan 20 éves egyetemista. Az én apám öngyilkos lett, 10 éves koromban agyonlőttem magát, engem kísért az az árnyék. Nagyon szegény voltam, mint egyetemista, sok bajom volt. Egyszer annyi minden csapott össze fölöttem, hogy az ördög megkísértett. Magam voltam az egész kollégiumban, Debrecenben. Nyári szünet volt, én még nem mentem haza. Itt van az ablak. Szabadj neki a nyitott ablaknak. Nem is fogod érezni. Egy csaptanás vége. Kérdez, hogy második emelet volt. Nem is fog fájni. Ebben a pillanatban láttam itt az ablakfán. Itt nem ilyen volt, mint eszem, volt a keresztdeszkán. Gyönyörűen fénylett a keresztfa. És akkor én kinyitottam a Bibliámat, és olvastam Jeremiás könyv a 31. fejezetéből, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki az én irgalmasságomat. Leültem oda sírva, akkor odaírtam, hogy köszönöm Uram. Több év múlva odaírtam, hogy viszontom Uram. Aztán odaírtam, hogy hirdetlek Uram. Mindig beszélgetek a Bibliámmal. A szeretet visszahozott. Közel volt a halál, ez az ördög a kígyó keresi kitelnyeljen. Mikor valaki elgyengül, akkor az oroszlán, az ordít oroszlán elnyeli. Isten zsigalma visszahozott a halálból. Mindent neki köszönhetek. Most szeretnék elmondani valamit még, ez szintén a lelkipásztori gyakorlatom van, de van, akik van itt egy teológus, akivel találkoztam, ugye? Elszántod magad a papságra?
Igen.
Na, majd megbánod. De az nagyon jó lesz. Kijövök a templomból, hát nem vagyok nagy termeti ember, itt van egy kedves testvérem. Két zimányi kitelne belőle. Kijövök a templomból, Palázsba. Egy ekkora néni, elébe már Erzsikenén, úgy hitták a falon, hogy a kedves, mert mindig így beszél, hogy van kedves, mit csinál kedves, most vagy kedves, mindig csupa kedves. Megrázta a falát, hogy jó, befőztem hátul, mert kiért fel. Mondja kedves, meddig leszünk bűnösök, maga egyébként se tud. Az a szerencsé, hogy magát is belefoglalta. Még egyszer megrázott, elment. Én nem ráztatom vissza, a pap nem rázva. Egyszerűen a fejét ráfejtem. Azért mondtam neked, hogy erre két vissza, ha megráznak, akkor viseljem. Ne sokára hallom, hogy nagyon betegám a kedves Erzsike néni. Üzed nekem, hogy látogassa meg. Öksömről. Az egész teste tele volt ideggyulladással, mert olyan 78 éves volt. Bekenték mindenféle mázat, doktorok, nem segített semmit. Elvitték a kórházba, meglátogattam. Azt mondta, hogy lelkész úr, nem bírom már a fájdalmat. Hazavitettem magam. Hazakérettem magát. Két úr vacsorát. Leteszem a kenyeret, tenném a falat. Nem kedves, most én jövök. Üljön le. Elkezdte mondani az életét. Elmondott 15 házasság törés, még a férje a fronton volt. Mondom, hagyja már abba, megrontottam a 7. parancsolatot. Nem kedves, nekem ki kell pakolni, kedves. Két teljes órát beszélt. Akkor sóhajtott egy nagyot. Na kedves, most maga jön. Megúrvacsonázott. De előtte szelfejeztem mondani, még nem volt beteg, csak érezte a baját, bejött az irodába. Tiszteletes úr, azért jöttem, meg akarom rendelni a temetési testusomat. Mondom, elzikenény, én 12 éves koromban prédikáltam először, akkor csaptak testus. Maga nekem nem azt nem tud. Már pedig adok. És pedig azt, a neves harcot megharcolta a futásomat, elvégeztem, a hitet megtartottam. Elzikenény, fogadjuk, hogy nem ez lesz. A könnyen halottak fogadni. Nem ez lesz. Azt mondja, megduplázom most tovább. Na akkor én bennem aztán felfort a magas vérnyomás. Majdnem beáborítottam az asztal, csak nehéz volt az asztal. Elzike, azonnal menjen ki, mi vagyok én, kocsmáros? Ha többet az kevesebb vizet öntök a borba, menjen ki, kizavartam. Akkor hívott le aztán úrvacsorázni, mikor elmondta azt a nehéz töredelmes bűnvallást, égő arccal. Mondom, Elzike, most már nagyon jó az ige, megharcoltak, ez lesz a fektusa. Nem sokára meghalt, és én mikor temettem, azt mondtam már, hogy gyülekezetek, mindenki, nem akarom a szót mondani, hogy nevezte a falu micsodája. Ez a nap nem gyászta. Önön van a mennyben, az Isten angyala előtt, az éjszakában, a sötétségben, a mocsárból valaki felöltözhetett, megmosva a hófehérrel, Jézus vérére hazament. Örüljünk most, ne sírjunk! Jövünk kifele két görbelábú presbiterem elébe már. Tiszteletes úr, így kell egy ilyen romlott nőt eltemetni. Maga nem örül, hogy hazament, nem tudom, hogy csodál volt vanni. Ez a református hit. Úgy fájt a szíve, én nekem öröm mindenfel volt. Nem baj, már megrázta a falása. Hazament. De jó, megbánta a bűneit, meg tudta siratni, meg tudta vallani. Én arra kérek titeket, ha valahol valaki felé van rendezetlen dolgotok, rendezétek el. Hagyja Szobotlón, egyetlen egyszer sikerült eljutnom, mert az uraknak való hely. Mentem egy ilyen találkozóra, csak azért mentem a meleg vízön, mert találkozom kellett kassai barátaimmal. Mellém szegődik egy olyan 50 éves férfi, aki engem valahol hallgatott. Azt mondja, hogy Zimányúr, most segítsen. Mit kell? Pénzt nem tudok adni, mi kell? Azt mondja, hogy itt vagyok egy pár napja, maga tudja, hogy én hívő ember vagyok, találkoztam egy hívő táborban. Képzelje el, alig vagyok itt 3 napja, megismerkedtem egy nővel, én házasság törtem, most mi csináljak? Hazamegyek, megmondom a feleségemnek, rögtön elválik. Adjon tanácsot, ez nem segít tanács. Imádkoztam csendben és vártam, vártam a választ, ennyit mondtam neki végül. Menjen haza nagyon töredelmesen, ne kezdje mindjárt ezzel, de a feleségem megcsaltam, nem mi kell kezdeni. Hanem imádkozzék, és keresse azt az alkalmas pillanatot, amikor lehet a feleségével Jézus színerőt beszélni. Nagyon töredelmesen vallja meg, kérjen bocsánatot, ígérjen meg, hogy soha többé. Ha ezután azt mondja, elválik, akkor hadd menjen. Nem tudom, mi lett vele, én ezt a tanácsoltam neki. De ugye, csak egy pár nap Szoboszló. Ha nincs az ember vigyázásban, őrségbe, erre vagy az ördög. Hogy van a Bibliában, aki áll, vigyázol, hogy? Hogy van tovább? Hogy elvessé. Nagyon kell vigyázni. Hálát adok az Istennek azért, hogy Magyarországon azért sokfele terjed az igény, dolgozik az Úr. Alkalmam volt a Rákoscsabai börtönbe, 2,5 órát bennem a rabok között. Komolyan mondom nektek, hogy féltem is. Azt hogy a riasztó készüléket a zsebünkbe kellett tartani, az ujjamat a gomban, ha megtámadnak, akkor nyomjuk meg, aztán jön az őrség. Annyira tele volt különféle démoni erővel az a terem, voltak vagy 40-en, 80-10-en mindig járkáltak, a többi ült és hallgatta a magyarázatot. Mentek a házba, szinte megszagoltak. ennek voltak ilyen szetemes erő cigányok, többször is gyilkosok. Tagláztak ott. Nem volt rajtam semmi partra, de tagoltak. És féltem egy kicsit, imádkoztam. Kimentek. Előtte mint egy cigány, egy jó státusz, színó, hatalmas ember, majdnem beszippantó. Azt mondja nekem, hogy lelkész úr, mondjam már meg, mit kell csinálni, hogy kell megtérni maga, tudja? Mondom, tudom. Na, mit kell csinálni? Ennyi mondta, itt most nem tudom ilyen hirtelen elmondani, amit eddig csináltál, ne csináltál, amit sose csináltál, most fogod csinálni. Másikra soha. Én nekem meg, lenne megye, én nekem elmuzsikálhatom. Volt nála egy olyan gitárszerű alkotmány, voltam rá annyi drót, hogy nincs egy hajam szállam. Na, jártam. Hát én neked, uram, most megmondom, az életem, neked adom, nagyon jó, nagyon jó. Olyan boldog volt, tetszik, mondom, nagyon tetszik, és csináld is. Aztán van még 7 napot, kimegyek. Na. Isten hogy dolgozik a börtönökben is? És ha a börtönökben dolgozik, hogy ilyen fájdalmas és szomorú valaki konferenciáról konferenciára jár, és nem mondja a szívét az Úr Jézusnak. Most mindenkinek szólok, van-e itt egyetlen ember, aki tudja, hogy nem Jézus az életének az ura? Tudjátok, hogy Ézsaiás 800 évvel Jézus születés előtt megjelentőlte, hogy adatik nekünk egy fiú, és az uralom az ő vállán lesz. De úgy van-e? Engem olyan sokszor a helyre igaz, ez az ige. De azért tesz, hogy az uralom az ő vállán legyen. Senki más nem uralkodhat. Nem tudom, hogy ezt kell mondani, hogy hányszor kínáltak meg, még a lágerbe is. Szabadon Oroszországon, itt is. Pénzzel, különféle jogokkal, előnyökkel csak álljak a vörös fonalba. Nem lehet. Az uralom az ő vállán van. És csak egy úrnak lehet szolgálni. Ugye lesz a tőletek kérdezni, hogy kinek szolgáltok? Azt mondja valaki a református egyházban, akkor már elég baj van. Azt kell mondani, én az Úr Jézusnak szolgálok. És ez legyen igaz. Én az én uramnak az Úr Jézusnak szolgálok. Mindjárt befejezem még egy kis türelem. A templom tisztításról volt szó, és egy szomorú példát, kettőt mondok el. Megkaptam az engedélyt, hazatérhetek, csak repülőgépen lehetett hazajönni. Az orosz rádió szerint minden ötödik gép lezuhant, de hát több volt, minden harmadik már esett. Nem adtak gépeket, megszüntették. Kint voltunk 4 napig a repülőtéren, és nem kaptunk repülőgépet. Elég álltam egy orosz tábornoknak, és kértem, elmondtam neki, hogy itt vagyok már mióta, de egy levelet írtam a Stalinnak, szétnézett. Azt mondja, küldök 3 gépet, és akkor hazamehet. Küldték a gépeket, beszálltunk. Igen, nem csak, hogy olyan gépek voltak tényleg, hogy azt mondtam, hogy cellulszával összeragasztva, mert borgalmas voltam, a szélvihar. Nagyon sok szerencsétlenség volt, olyan imádkozva szálltunk fel. Isten megengedte, hogy hazat érhettem. Repülünk, egyszer kinézett a repülőgép, nagyon alacsony, ezek a gépek nem bírtak többet 2000 méternél, akkor a cellulsz elszakadt. Néztem lefele. Láttam, hogy mocsárban alattam. Mellettem ült egy lengyel. Azon milyen mocsár ez? Azt mondja, ez már Lengyelországnak az a része, amit a szovjet megszállt. Képzelj el, ez a völgy híres arról, hogy tele van templomokkal. A párt a völgynek a két részét gáttal elzáratta, aztán direkt vizet vezetett oda, elzárta ezt a vizet, elmocsarosította. A legmagasabb templom, a 4-nek a csúcsa látott ki ennyire a mocsárból, a többi templom mocsár alatt van. Ez egy rettenetes üzenet volt. Templom a mocsárban. Ugye a kis frémes állat inkább elpusztul, nem ment a mocsárba. Templom a mocsárban. De az csak tégla, meg kő, meg anyag. És hogy fájó mocsár? De amikor a ti templomotok van mocsár, mert ti az élő Isten temploma vagytok. És aki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Hazakerültem, első dolgom volt, ahogy egy kicsit magamhoz értem, meglátogattam Észak-falu, Bilkén, Kárpátalján, olyan falut, ahol alig vannak magyarok, de néhány hívő van. Megkerestem a közösség vezetőjét, szeretnék a templommal is prédikálni. Oda nem mehet be lelkészül, miért nem? Nézze meg! Bevezet engem. Orosz katonák az urasztalának a kis kerítéssel kötötték a murat, az ilomokat, ott abra forgatták. Tele volt trágyával a templom. Az oroszok istállóvá tették a templomot. És még azt éreztem, ez csak tégla, hal, anyag. De mikor az ember szíve ilyen, őrizze meg Isten attól, hogy a szívünk ilyenné váljék. A Máté evangéliumában 21. fejezetben 5. versben van egy ilyen, íme királyöldjél hozzád szeliden és alázatosan, amikor Jézus vonul be Jeruzsálembe. Én ezzel szeretném most befejezni. Királyöldjél hozzád szeliden és alázatosan, csak zörgen az ajtót nem cserébe. Emlékeztek? Még egy kérdésem van a gadarénusok történetére. Mikor a két megszállottak Jézus meggyógyította? Kértek a faluba, mit mondtak Jézusnak? Távozz a határunkból. Ott maradt, hogy elment? Elment. Mikor a gazdag ifjútól azt kérte, adjál mindent és kövess engem. A fiú elment, Jézus utána szaladt. Mondta Jánosnak, hogy vissza, ennek pénze van, nekünk kell egy kis anyagi alap. Nem. Elment a korábban. És a legmegdöbbentőbb, látjátok, ilyen a lelki dolog, hiába vagyok már 78 éves, Bibliát olvasom 10 éves korom óta. Egy éve csak, hogy valamit észrevettem a Bibliából, félelmeset. Ilyen ostoba egy református papa, Istenem tanítja. Megdöbbentem valami. Ugye tudjátok, hogy egyik lator megtért, ugye? Ezt hallottátok? Olvastátok? Egy imádsággal megmenekült. Most megkérdem, miért nem szólt az Úr Jézus egyetlen szót, csak a másik lator? Mindig azt mondjuk, utána kell menni, meg kell keresni. Szólt az Úr Jézus neki? Két méterre volt tőle. Mondta neki, a társad megmenekült, te is beleszel a paradicsomba. Egy szót mondja, nem mondta. Jézus nem szólt hozzá. Miért nem? Próbáljátok megfejteni, nem mondom meg. De rá kell jönnetek, hogy miért nem. Az Úr Jézus egyetlen szót nem szólt a latorhoz. Olvassuk, ugye ment falvakon, városokon át tanítva, amíg végeztem a tanítói munkát. A latornak egy szót nem szólt. Pedig az egy vadember volt, tanulatlan, bűnben született, úgy nőtt fel, nem szólt neki. Azért megmondom, hogy én megértettem. Vagy elég az, amit látott és hallott, vagy nem elég. Látta az Isten fiát, Isten bárányát szenvedni, a gyilkosaiért imádkozni, csodálatos szent türelemmel. Látta, hogyan vitte át a pokol küszöbéről a másik asszonyt a paradicsomba, és meg sem mozdul, egy szót nem szól. Ha nem kell, nem kell. Innen is mennek többen haza, bezárt szíven, én tudom. Mit gondoltok, hogy Jézus hibája volt, hogy Júdás három év alatt nem tudott Jézusnak igazi tanítványa lenni? Az Úr Jézusnak a bűne volt, ez mulasztása? Nem. Miért ment el Démás Pál apostoltól? Pál hibája volt? Ki a felelős? A felelősség rajtunk van. Jézus sírt, megsiratta Jeruzsálemet, azt mondta, bár felismerted volna, de most el van rejtve. Ne legyen senki, aki ebben az állapotban jut, hogy el van előre rejtve. Én vívlak titeket szeretettel, az Úr Jézushoz. Ő megígérte, elkötelezte magát. Ha féltek, nyissátok ki az evangélium osztályát, a Máté evangéliumában, nyissátok ki, és tegyétek rá kezeteket, hogy mondjátok, Úr Jézus megígérte, hogy aki hozzád jön, semmiképpen ki nem beteg, itt vagyok. Mondjátok, hittel, és rendbe jöttek. Hallottam ilyen megkérdéseket. Többen ezt mondták nekem. Nem mertem, Uram, hozzád jönni, így mondták el. Ezt mondtam Jézusnak, de itt van az ígéret, hajtsd a kezem, Uram. Ugye jöhetek, fogadj el engem. Megnyílt a szívük. Menjetek haza új élettel. Ne várjátok meg a holnapot. Nem biztos a holnapi nap senki. Én emberre mondom, hogy holnap délelőtt így beszélni fogni. Ostobaság lenni, hogy holnap este megint prédikál. Kérlek titeket, ezeket az egyszerű szerint hívó szavakat halljátok meg. Ne várjátok egy keményebb valamire. Adjátok szíveteket az Úr Jézusra. Most énekelünk, hogy imádkozunk, mi a szabály? Nem tudom. Imádkozunk egy Isten. Áldott egy Istenünk, hogy olyan megváltoztattál nekünk, aki mindenkit elfogad, aki jön. Uram, azt kérem most, hogy aki még nem lesz a tiéd, szeretetednek a fogja. Hogy élj át, hogy szelítszeved Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Vondd magadhoz a távol levőket, oldozz fel a megkötözötteket. Adj életet a halottaknak, kérem. Amen.